भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre közelebb kerülünk ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a tisztaságvér tanúját. A Veszprémi Főegyházmegye hívja a híveket, hogy készüljünk együtt lélekben Bódi Mária Magdolna boldogávatására, amelyben Isten különleges ajándékát ünnepelhetjük. A Ráckevei Dunapartján elhelyezkedő kis település Szigetszentmárton adott otthont az idei katolikus zenei tábornak, a Kazettának. Az MKPK Ifjúsági Bizottsága Egyházi Könnyűzenei Tábora idén 69 résztvevővel, közel 20 tanárral és szervezővel zajlott le augusztusban, immár 7. alkalommal. A témák közt szerepelt 2 napon keresztül a zeneelmélet, illetve szerzői jogi alapismeretek. A szakmai előadások után zenekari próbák során készültek fel az alkalmi zenekarok a táborzáró koncertre a tanárok segítségével. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztésének legnagyobb kárvallottjai azok lesznek, akik hiába várják, hogy településükön megjelenjenek a nagy kereskedelmi láncok egymással versengő nyomott árai és akciói. A rendelet módosítás szerint a 400 négyzetméternél nagyobb napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknél tulajdonosváltás vagy új bérlő belépése esetén újra engedélyért kell folyamodni. Jelenleg Európa minden egyes sorsfordító globális változás vesztesei közé tartozik, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Tihanyi Transit Fesztiválon. Szijjártó Péter úgy vélte, az Európai Unió mélyrepülésének legfőbb oka, hogy a közösséget most egy háborúpárti, szélsőségesen liberális és a sikertelensége miatt frusztrált politikai elit uralja. A kormány abban bízik, hogy a bankok átvállalják majd az első lakásvásárlóktól az otthonstartós hitelek közjegyzői díját. A rendelet szerint szeptembertől a közjegyzői díjak emelkednek, ám az otthonstartós hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár. Így a piaci díjtétel 15%-át kell majd fizetni. Hétfőtől vezeti be az új elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszert Budapest főváros kormányhivatala. Az új rendszerre történő átállás miatt szeptember 5-éig szünetel a személyes ügyintézés a fővárosi földhivatali ügyfélszolgálatokon. Több mint 12 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány, ebből 4 milliárdot a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda kap kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokra. Csak nem 2 milliárd forinttal nő a Csángó Magyar Együttműködési Program támogatása a külügyminisztériumnál. Emellett a Hunren, Magyar Kutatási Hálózat és az Energiaügyi Minisztérium plusz 1 milliárd 800 millió forintot kap. 10 milliárd forintos mobilitási program indul a felsőoktatásban. A felsőoktatásért és fiatalokért is felelős államtitkár bejelentette, a nehezebb körülmények között élő hátrányos helyzetből érkező hallgatókat támogatja majd az új kezdeményezés. Szeptember 22-én New Yorkba utazik Donald Trump amerikai elnök, hogy felszólaljon az ENSZ közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán. Ezt a Fehérház szóvivője jelentette be, de részleteket még nem közölték. Dél-Koreában vesztegetés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a különleges ügyészség Kim Kong-hee, Hyun Sog-yeol leváltott elnök felesége ellen. Ez az első alkalom az ország történetében, hogy egy volt First Lady ellen hivatalosan vádat emelték. A Teherán elleni ENSZ szankciók újbóli életbe léptetését kezdeményezte három vezető európai ország. A brit, a német és a francia kormány azzal indokolta a lépést, hogy Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről 10 éve kötött megállapodást. Végül a hétfői időjárásról. A pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több komoly felhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti-keleti tájakon néhány zápor is kialakulhat, a déli-délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz élénk. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják. Témája: hogyan tudunk teljesen Isten jelenlétében lenni?
Szent Sárbel atya, a libanoni remete, ami lelki vezetőnk, olyan csodákkal ékes, és olyan meglepő, olyan fejbevágó az egész élete, hogy abba veszélybe vannak, akik őt szeretik, hogy nem figyelnek a tanítására. Pedig a csodákat Jézus mindig azért tette, hogy figyeljünk arra, amit mondott. Tehát, amikor feltámasztotta a naim ifjút, hát természetesen, hogy egy hihetetlen félelem fogta el őket, és hát hogy lehet egy halottat feltámasztani? De testvérek, talán illetlen ez a szó, de ez csak egy illusztráció volt ahhoz, hogy ki a Jézus. Tehát, hogy az élet ura. Tehát a csodák, azok nagyon fontosak, de valahol meg nem számítanak. Boldog, akik nem láttak, és mégis hisznek, akik felismertek. Na és olyan 5 megjegyzés fogott meg engem az ő írásából, mert végre kiadtak tőle beszédeket, elmélkedéseket. Azt mondja, az imádkozó ember a változó világban személyének mélyén az örökkévaló teremtő szeretettel van kapcsolatba. És mondtam, hogy itt egy görög filozófus szólal meg, csak keresztényé vált ember. Tehát nagyon nagyot segítettek a hit megértésébe a pogány filozófusok, akik tényleg minden erejükkel keresték a létezés végső értelmét. Arról elmélkedik, hogy tulajdonképpen mozgás van, állandó mozgás, de az ember személyében van egy állandóság. Igen, ez az, amit nem értettek meg a görög filozófusok, de érezték. Mert a személyes Istennel nem volt kapcsolatuk. Ezt fejezi ki az a mondás, mindannyian talán tudjuk, azt mondja görög bölcs, senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Mert a folyó is más, meg te is más vagy. Ez egy félelmetes dolog. Tehát senki sem léphet ugyanabba a folyóba kétszer. Igen ám, mert a görög filozófusok azért úgy gondolják, hogy az ember is csupa mozgás. Nem csak mozgás, hanem a személyünk az egy csoda. Milyen érdekes, hogy az ember mondja csak ezt, hogy nem léphet az ember kétszer ugyanabba a folyóba. Hát akkor ránézett a változásokra. Hát honnét tudom én azt, hogy van változás? Az állat azért nem tudja, mert nincs neki személye, nincs öntudata. Ezek elgondolkodtató gondolatok, testvérek. Azért az Úristen megvárta a pogánságnak, a színe javának a gondolatait. Killódjatok, keressetek, mert akkor tudok eljönni. Azért ez egy megdöbbentő, hogy ha minden változik, és ezt az ember tudja, akkor az ember a változásokon kívülről néz a változásokra. És ez a személy. De nem tudta azt a görög bölcs, hogy az Isten az valaki, és hogy magának teremtett minket, és egymásnak ő benne. Tehát a személyes kapcsolat a jó Istennel, az nem egy állandó a változások között, hanem az örökké valósággal való kapcsolat a változásokba. És hát látjuk, hogy átteredő bűn van, mert Ádámmal ez megszakadt. Ezért a vokizmusba, a mostani őrült hajszában be élnek az emberek, attól menekülnek, hogy minden változik. És érdekes, mint az őrült is, vagy a lelki beteg is pontosan azt választja ki, és azt csinálja, ami legjobban árt neki. De mindig. És a mai emberiség is ettől a szédülettől, hogy minden változik, és nem lehet megkapaszkodni, belemegy a még nagyobb változásokba, hogy ne is merüljön föl benne. Ez megdöbbentő. Tehát ez a szent remete azért olyan dologról beszél, amelyet ne haragudjatok, hát mindegyikünket érint. Hát ennél nagyobb aktualitás nincs. Az, hogy mennyibe kerül a tej, meg hogy mi van a politikában, minden, hát igen, az van. De annak nincs ekkora aktualitása. Aztán a másik gondolata. Az imádság mélységeiben felismerjük az örökké valóság misztériumát. A kezdetnek és a végnek nevezett misztériumot. Tehát csodálatos, amit mond, persze nem csak abban az imádkozásban, ami nagyon jó, hogy mondom a rózsafüzért, ami állandóan imádkozni kell. Az kipucol bennünket. Az olyan, mint mikor büdös van és kinyitom az ablakokat. Amikor füllettség van. Tehát állandóan Jézus nevét is ismétegetni. De ez még csak az imádság előcsarnok, ez nem az imádság. Az imádság az, amikor egy pillanatra rádöbbenek az, hogy Isten, te vagy az én Istenem. Hozzád ébredek virradatból. Az égen és a földön nincs senkim. Egyedül te akartál. Csak benned lehet valakim. Itt is a görög filozófiát is megváltja Krisztus. Mert ugye itt az a probléma, hogy kezdet és vég. Hát ahol vannak változások, ott mindig elkezdődik valami, az befejeződik. És a mi hitünkben nem csak kezdet van, és nem csak vég. Egyszer ez nagyon megragadott engem. Miért? Mert a kezdet nélküli Isten indította el a teremtést. És a kezdet nélküli Isten teremtett engem anyám méhében, a személyemet. Az nem a sejtekből van. Tehát én kezdődtem. Igen ám. De Isten nem azt akarta csak, hogy e világra szülessek, hanem hogy a paradicsomi állapotban legyek. Hogy az őszülőknek megadta az Istennel való kapcsolatot. Tehát az én kezdetem bele van emelve a kezdet nélküliségbe. Sokszor elmondtam, egy eskatés alatt jutott az eszembe, hogy érdekes, ennek a fiatalembernek sose jutott eszébe az, hogy ez a lány hogy tudott anélkül élni, hogy engem csak 5 éve ismer? Hogy mert ezt megtenni? Az igazi szeretetnek nincs kezdete. A házasság szentsége a keresztség miatt beleemeli a kezdettel rendelkező szeretetet a kezdet nélküli szeretetbe. És ami a kezdet nélküliséggel az Istennel érintkezik, annak nem lesz vége, hanem beteljesedése. Az Úr Jézus nem azt mondta kereszten, mindennek vége. Az csak a kivégzői gondolkodták, hanem beteljesedett. És azért jöttem, hogy beteljesítsek. Olyan fájó az, amikor egy keresztény is azt mondja, na hát vége, meghal. Nincs vége. Ennek a változó világnak van vége. Ezért olyan gyönyörű a húsvéti szertartás, az a 3 szent nap. Ott minden keresztjének ott kellene lenni, az ám a lelki gyakorlat. Az a 3 nap, tres dies, triduum. Az az igazi. Ott minden szónak olyan súlya van, amikor megszentelik a gyertyát, a pap azt mondja, legalábbis a régi rítus szerint, de hát én mindig mondom, de aztán most is, hogy Krisztus a kezdet és a vég keresztet rajzol. Övé az idő, 2025, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség, mindörökön örökké, amen. Tehát a kezdet és a vég bele van emelve a Fiú Isten megtestesülésébe. Mennyire szükség volt a görög filozófia, az emberi gondolkodásnak a megváltására. Aztán a 3. megjegyzése, az imádkozó ember a lét misztériumában él. Ám aki nem imádkozik, az épp hogy létezik. Hát egyáltalán nem ezt érzi, aki nem imádkozik. Ő nagyon is létezik. A lelke mélyén nem. Amiről itt beszélünk, az valahogy titokban minden embernek a lelkébe ott van. Az ember annyira intelligens lény, hogyha nem gondolkodik, akkor is megy a gondolkodása. És fél ettől. Fél ettől a nem egész léttől. És pótolni akarja. Ezért számomra egy akkora kegyelem volt, évekkel ezelőtt még Paskai bíboros úr rektor volt a kispapoknál, központi szemináriumban, és ott májusban mindig van egy nagy elmélkedés, és a kvadrumba, belső udvarban, Mária szobornál a szűzanya köszöntése. És akkor én azt választottam, Szent VI. Pál pápa elment Názáretbe, és ott mondott egy beszédet. Testvérek, az valami csoda. Azt mondja, Názáret az az iskola, ahol mindent meg lehet tanulni. És amikor a Szentlélek Isten keveset mond, tehát hogy miért nem beszél többet, miért nem kérdezi meg az apostolok az Úr Jézus 30 évét? Hát a gyerekkoráról tudunk valamit, majd a nyilvános működése, de gyerekkor azzal fejeződik be, hogy engedelmeskedett nekik, lement velük Názáretbe, pont. Azért nem írnak az evangelisták sokat, mert ez a kevés mindent elmond. Tessék egy belső filmet nézni. Ezért vigyázz, hogy állandó videózol, ha szent dolgot is nézel, a túlzás bűn. Azért bűn, mert ezt a belső videót kioltja. Nem csak a szenteknek vannak látomásai. Hát bocsánat, hát távol van tőled a kisunokád, és látod, hogy milyen aranyos játszik, stb. Ott normális? És az Isten fia élete. Ott van a 12 éves Jézus. Hát aki kijött már a kamaszkorba, az a 12 éves ott az érettebb. És azzal mondja, hogy nem tudjátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? A szűzanya nem érti, hogy azt nem érti, hogy arámul azt mondja, hogy abba, apuka. Hát az Istent így nevezi? Hát igaz, hogy nem József fia. Miért cselekedtet ezt velünk? Atyád és én bánkodva kerestük. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem? Ne, ez az igazi kamaszlázadás. Nem a szülők ellenére, hanem egészen az Istené vagyok. nem a tiétek egészen. De lement velük Názaretbe és engedelmeskedett, és mi történt? A tudósok mindent kikutattak. Milyen egyszerű volt az ételrendjük, testvérek. Mindig ugyanazok a kis ételek. Volt neki egy váltás ruhája. Aztán nem volt ám ilyen, hogy mi akarsz lenni, mi a foglalkozás, milyen tehetséged van. Hát ha az atya ácsmester, akkor ő is ács lesz. Kész. És nem voltak nagy utak, kirándulások, semmi. Ott volt az a gyönyörű kis Galilea a virágaival, a Genezáreti tó, a Táborhegy, az aranglotok Jeruzsálemben. Most kitágult a világ, nem rossz, de egy nagy kísértés, hogy az Isten fia teljes emberi életet tudott élni. És ez a názáreti lét, az Istennek a jelenléte. Itt tanulunk meg imádkozni. Mert az Isten fiának minden cselekedete az atya iránti szeretetből és irántunk való szeretetből volt. Az imádkozó ember a lét misztériumában él. Ám aki nem imádkozik, az épp, hogy létezik. De a milliárdosok épp, hogy léteznek. Nincs életük. Nincs. Nehogy megirigyeld. Az őrült gazdagodás rettenetes veszély, le kell állni, és azt mondani, nem kell több. Aztán mindezekből következik a negyedik megállapítás. A gondolataidat most igazítsd a létezésedhez, amiről eddig szó volt. A mély imádságban fölismert létezéshez. És ekkor egy vonzásba kerülünk. Vonz bennünket a világ is, meg a rossz is, meg a bűneink, meg a rossz hajlamaink. De egy ilyen lelki gyakorlattal kapunk egy újabb vonzást. És ez a vonzás növekedik, ezzel tudunk kiszabadulni a gonosz lélek, a rossz értelembe vett világ csábításaitól és rossz hajlamainkból is. És ezt mondja ez a Szent Atya, ne hagyd, hogy a világ taszítson Isten felé, inkább engedd, hogy Isten vonzon téged magához. Hú, de szép! Érdekes, mire megöregszenek, nagyon sokan vallásosak kezdenek lenni. Mert a világ, az öregedés, fejbe vágja. Meg az a lelet, amit kimutattak róla. Ja, akkor most van Isten? A változó világ taszigál engem az végső szeretethez. És mit mond az Úr Jézus? Senki sem jelt hozzám, hogyha az atya nem vonza. Tehát aki keresztény, az vonzotta. De mintha leállnánk a vonzásba. Testvérek, nincs elkeserítőbb. És hála Istennek ebből kevesebb van, és ezért vagyunk kevesebben a templomban. Vannak olyan katolikusok, hívők, valóban, szentségekhez is járnak, ami elő van írva, főleg húsvétkor, stb. De egy tapotat se tesznek ebből tovább. Nem szólítják meg Istent. Leálltak. És ha leálltunk, ez a lelki halál. Engedjünk ennek a vonzásnak, amit most is kaptunk. És hát az ötödik megjegyzése, hogyha ezt átgondoljuk és engedjünk ennek a vonzásnak, akkor a benned élő örökkévaló lélek fénye által ismered fel a létezés misztériumának mélységeit, és akkor már nem az érzékeken keresztül keresed az igazságot, mert azok korlátokba ütköznek, ezt ő írja. Az érzékek nem azért vannak, hogy szeresd őket, hanem azért, hogy szerethess általuk. Fülemet nem azért kaptam, hogy a fülemet hallgassam, hanem hallgassam meg a panaszkodó embert. Hallgassam meg, hogy valaki szeretetre vágyik. A szememet nem azért kaptam, hogy még nagyobb vagyonra kívánkozzak, hogy fölkeltse bennem az evilág utáni bárványozást, hanem hogy meglássam a másiknak a könnyes arcát, vagy a mosolyát. Csodálatos. Azt mondja, hogy az érzékek rabja. Nem értjük a szenteket. Ők nem igaz, hogy állandó ilyen aszketizmusba élt, ilyen megkötözöttségbe. Nem igaz. Hát hányszor mondja az atya, hogy árasszátok a tölgy és kakukkfű illatát. Hát akkor szerette ezt az illatot. Egyébként érdekes, azt mondja Szent Pál, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. Hát nagyon sokszor a szenteket jelezte is. Pió atya megjelenéseinél először illat volt. Milyen érdekes. De ezek az érzékeken túl vezet az értelem és a hit. Ez az, amit akar mondani, ez a remete. Nem azért ment el a világtól, mert gyűlöli a világot, hanem mert nagyon szereti. Túl lát rajta. Isten jelenlétét keresi. Uralkodja az érzékeit fölött, dicsőítsd meg általuk Istent, és ne engedd, hogy a teremtmények istenítésére kísértsenek téged. Mert az igazság az egyébként a természettudományokban is, hát ott is, érzékek. Beteszünk egy üveg pohárba vizet, és beletesszük a szívópálcát, vagy a málnát. És úgy látja a gyerek, hogy eltörött a pálca. Fénytörő. Nem törött el. Az értelem kiigazítja. Érdekes, hogy a tapasztalat nagyon fontos, de már a természettudományokban is pontosan túl kell lépni az érzékek által közvetített tapasztalaton. Az értelem az igazságot, a mély valóságot keresi, a hit pedig még tovább visz ebben. Kedves testvéreim, meg kell osztanom most valamit. Az egyik paptestvér, hát hála Istennek, ezért érdemes megöregedni, milyen aranyosak, hogy hallgatnak engem, és hát írt az Felvidéken élő fiatal paptestvér, hogy hát köszöni és hallgatod, de most ő is küld nekem valamit. Hát ilyen fiatal papjaink vannak. Ezt írta. Csendesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. vers. Van egy különös, mélyen bennünk feszülő nyugtalanság, amerről ritkán merünk beszélni. Az a belső remegés, amely nem akkor tör ránk, amikor túl sok a gondunk, hanem amikor látszólag semmi teendőnk sincs. A modern ember, aki megszokta, hogy minden percét valamilyen céllal ruházza fel, zavarba jön attól, amikor megáll az idő. Pedig lehet, hogy éppen ezek a néma órák hozzák legközelebb hozzánk azt, akit mindig is kerestünk, és aki mindvégig keresett bennünket. Testvérek, naponta kell egy csendes óra. Ezt a nem hívőnek is kéne gyakorolni. A nyár nem pusztán egy évszak, hanem a lelki tapasztalat. Fény, amely már nem simogat, hanem éget. A hőség ilyenkor nem csak meteorológiai állapot, hanem a lélek metaforája is lehet. Feszültség, belső láz, rejtett izzás, amely néha már elviselhetetlené válik. Pirinszki János írja, gyilkol és gyújtogat a nyár. És ez nem költői túlzás, hanem egy érzékeny lélek pontos diagnózisa. A csend ilyenkor nem békesség, hanem késleltetett robbanás. Az árnyék nem menedék, hanem mérges füst, ahogy a nő mondja. A nyár, ha nem csupán a szabadságolások, hanem a megtérés idejeként tekintünk rá, mint siogárdon ezekben a lelki gyakorlatban, nem csak szabadság, hanem kísértés is. A tétlenség nem mindig a nyugalom jele, néha épp ekkor szól a lélek. És mégis, éppen ebben a súlyos izzó csendben rejlik valami titok. A világ szerint ez haszontalanság, tétlenség, Isten szerint azonban ez jelenlét. Nem a teljesítményünkre kíváncsi az Úr, hanem az arcunkra, jelenlétünkre. Nem a szorgalmunkkal akar találkozni, hanem a szívünkkel. Aquinói Szent Tamás szerint az ember végső célja nem a cselekvés, hanem a szemlélés. A menny nem örök munkanap, hanem az a boldog állapot, ahol nincs már szó és tett, csak tekintet és jelenlét. A nyár, ha engedjük, szemlélés rejtett iskolájává válhat, akár a puszta, ahol Isten hangja végre hallható. A Szentírás mélyen ismeri ezt a sűrű, szinte égető csöndet. Illés próféta nem a viharban, nem a földrengésben ismeri fel az Urat, hanem a szelíd és halk hangban. Jobb, miután sokáig beszélt, így válaszol, kezem a számra teszem. Mária pedig minden szó nélkül szívébe forgatta ezeket a dolgokat. Ábrahám ott ül a naphevében a mambrei tölgyek alatt. Ekkor látogatja meg az Úr. Ők nem keresték az ajt, nem menekültek a hőség elől, megtanulták, Néha a tűz nem pusztít, hanem világít és vezet. De nem minden csend azonos. Aki valóba figyel, az nem közömbös, hanem kész a mozdulatra. Aki hallgat, nem biztos, hogy reménykedik, lehet, hogy már feladta. Szent Ignác szerint ezért szükséges, hogy megtanuljunk megkülönböztetni a lelkeket. Vajon a Szentlélek csendje szólít-e meg minket, vagy a kétségbes és némasága bénít-e le? A valódi szemlélődés mindig kész az indulásra, de előtte képes reményteljesen várakozni, csöndben, alázatos, teljesen nyitott szívvel. Mindez különösen világossá válik az oltári szentség előtt. Testvérek, nyitva van a templom. Ne menjetek úgy mellette, hogy ne jöjjetek be. Nagyon fontos. Kívülről nézve nem történik semmi. Mégis minden megtörténik. Krisztus nem cselekszik, hanem jelen van. Nem tanít, hanem néz. Nem szól, hanem szeret. Hiszen a szentségimádás, a csendiskolája, ott tanuljuk meg, hogy az Isten élet nem teljesítmény, hanem ajándék. A legnagyobb tűz némán ég, és nem hamvaszt el, hanem megtisztít. A kereszt mindennek beteljesedése. Krisztus nem tett csodát a Golgotán, hanem egyszerűen átadta magát. Elnémult, hogy meghallhassuk az Atya csendjét. Szenvedett, hogy szemlélhessük. A megváltás nem a mozdulatban, hanem a jelenlétben történt. A szeretet hallgatásában. Ezért nem kell félnünk a semmittevésnek tűnő napoktól. Tikka délutánoktól, az égető csendtől, mert ha hittel éljük, ezek nem elveszett órák lesznek, hanem az örökké valóság előíze. Talán így tanulunk meg újra megszentelten pihenni. Nem akkor, amikor végre mindent elvégeztünk, hanem amikor már nem akarunk mindent kézbe tartani. Akkor csak engedjük, hogy a nap végén, talán fáradtan, talán kissé összezavarodva, mégis kimondhassuk, jó volt, veled voltunk, Uram. S az Úr halkan szívünk fülébe súgja, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, csendesen minden reggel. Akkor is, ha aznap semmi különös, világnak fontos nem fog történni, vagy mégis?
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallották.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, Kojsza Pétert hallják. Mai műsorunkban a miskolci Lórándfi Zsuzsanna református kismamaházba látogatunk. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Fennállása óta több mint 2500 lakónak segített az újrakezdésben. Édesanyákat, munkatársakat és az intézmény alapítóját is megszólaltatjuk.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. Kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én úgy kerültem ide, hogy engem kidobott teljesen az anyukám, engemet hajléktalan szállóra tettek, és onnan jöttem ide. 3 hétig ott voltam. Nem szerettem ott lenni. Nem oda való voltam.
Milyen körülmények voltak a hajléktalan szálló?
Hát elég rossz.
Ez mit jelent?
Szivacson kellett aludni, így földön. Amúgy nekem elment. Csak nekem ez volt a rossz benne, hogy szivacson kellett aludni.
Azt lehet tudni, hogy miért veszett össze az anyukájával?
Őneki van egy élettársa, és az élettársa, 5-en vagyunk testvérek is, mindez ötünket ő nem fogadott el. Ő nem szereti a gyerekeket. Ő gyűlöli, mert tudom miért.
Hogyan került ide?
Hát úgy, hogy a hajléktalan szállón a vezető az rákeresett erre, és akkor ide telefonált, hogy van-e hely, és telefonáltak, hogy még nincs betelt, és rá 3 hétre mondták, hogy van.
Szeret itt lenni?
Igen. Nekem tetszik ezek a körülmények, meg tetszik ez a otthon.
Nyugodtabb?
Igen, sokkaltabb.
Itt mindene megvan?
Igen. Hát az étkezés, akkor úgymond a szállás. Lehet itt menni kirándulni, sétálni.
Barátokra is lehet itt az otthonban?
1-2-re.
Hasonló a történetük?
Hát nem igazán. De van itt olyan anyuka, akinek így hasonló.
És hogyan tovább?
Hát majd szeretnék, amikor letelik a 1,5 év, akkor szeretnék menni vagy másik anya otthonba, vagy venni ilyen házat a bérletbe.
Munkája?
Az még nincs. Felnől a kicsi, akkor majd keresek.
Mivel foglalkozna szívesen?
Most szeretnék majd tajkára jelentkezni, de nem tudom, hogy ez hogy működik most a pici babával.
A gyerekekkel szívesen foglalkozna?
Igen, meg szeretnék így óvónő lenni. Úgy a szakmám az meg ilyen konyhai kisegítő.
Ahogy én ide kerültem a 3 kis gyermekemmel, akkor azért jöttünk ide, mert az apukája miatt a gyermekeim védelem alá voltak véve, és nem volt más lehetőségem, bejöttem ide a kismama házba. Itt nagyon jól viselkednek velünk, mi is megszoktuk már itt, és nagyon jól érezzük magunkat. A kisfiamat most jelenleg elvitte az apukája magához, és szeretném visszakapni, az ügyben járok el most a bíróságra, meg a jogászokhoz, hogy legyen ügyvédem, és most a segítségüket kértem most is a jogászoknak, hogy minél hamarabb vissza tudjam kapni a kisfiamat.
Bántotta önöket a férje?
Nem bántott minket, csak viszont sok időre elment, és ott hagyott bennünket, és volt egyszeri alkalom, amikor megcsalt, és nem jött vissza a gyermekekhez, és volt egy olyan időszak, amikor a kisfiamat nem engedte az óvodába, és több mint 3 hónapig nem járt a kisfiú óvodába, és amiatt védelem alá lettek véve, és azután, miután megcsalt, elváltunk, és ide jöttem ebbe a kismama házba. Arról nem volt szó, hogy bántott volna minket, csak a gyerekekkel nem úgy foglalkozott, ahogy kellett volna, meg én velem sem. Az első időszakban nehéz volt, de utána minden jó volt. Most meg végképp jól érzem magam így, hogy magam vagyok. A gyerekekkel már csak egyedül csak a kisfiú hiányzik az életemből.
És hogy lehet, hogy az egyik gyerek nála van? Elvitte magával?
Eltávot írtunk neki, itt a kismama otthonba, úgy, hogy másnap hozza vissza. És megígérte, hogy visszahozza, és mivel az ő nevén vannak a gyermekek, úgy akármikor elviheti, és még kettőnké a szülői felügyeleti jog, akkor őnek is van még hozzá jog ahhoz, hogy ő elvigye.
De nem ebben állapodtak meg?
Igen, nem ebben állapodtunk meg, de ő másnap a tudtom nélkül felvitte Budapestre, és most egy albérletben laknak, és azóta nem is hagyja, hogy beszélgessek vele, nem hagyja, hogy kapcsolatot tartsak vele.
De jól van?
Én nem láttam, mert most születésnapomon felhívtam, és nem akart velem beszélgetni a kisfiú. Nagyon sírt, és eltakarta magát, és ő nem ilyen, ő nagyon kis, szerény kis fiúcska. 5 éves, de mindent nagyon jó, nagyon tud, okos, értelmes, és őt nem ilyennek ismerem, pedig 5 éven keresztül én neveltem fel. És ő nem ilyen, és azt tudom, hogy vagy valamit csináltak vele úgy értve, hogy vagy megbántották valamivel, vagy pedig az apukája durván szólhatott neki valamit, és azért nem akart velem beszélni akkor.
Nem hiányzik?
De nagyon hiányzik nekem is, a testvéreinek is, mert 3 testvérek. Róza, ő most óvodában van, és vele egy csoportba járt, és nem nagyon van kedve ahhoz, hogy most ő járjon óvodába a kisfiú véget. De a Bellának is nagyon hiányzik, nekem is. És vannak olyan pillanatok, amikor sokszor rám jön a sírás, amikor így más gyereket így látok, hogy szépen elvannak, meg az anyjuk ölelgeti, és akkor nagyon rossz.
Ettől függetlenül hogy érzik magukat ebben az otthonban?
Az otthonban nagyon jól érezzük magunkat, sőt a kisfiam, mert kiköltöztünk, mi 9 hónapot már voltunk itt. Csak mi kiköltöztünk, és azután visszaköltöztünk ide, mert Budapesten nem volt már, az albérlet már nem volt arra képes, hogy tovább ott maradjunk, mert a gyerekek miatt, mert az egy munkás szálló volt, ahol kisebb gyerekek nem annyira mehettek.
Mi miatt szeret itt lenni?
Én egyrészt vannak nevelők, akiket nagyon szeretek, és nekem nagyon is megadják a tiszteletet, és én is ugyanúgy úgy szintén. És szerettem ezeket a házi rendeket, meg vannak bent olyan lakók, akikkel így jó a viszonyom, de nem mindegyikkel tartom úgy.
Mi lesz majd akkor, hogyha egyszer el kell menniük innen?
Hát igen, az nehéz lesz, amikor el kell mennem innen, mert megmondom az őszintét, én nagyon szeretek itt lenni, azért is jöttem vissza ebbe az otthonba. A vezetőnünket nagyon dicsérem a jó módjáért, a viselkedésével. Ezeket nagyon dicsérem, és nem tudom, hogy fogunk innen elmenni, vagy hogy hová. Mert lehetséges, hogy el fogok tudni menni egy olyan otthonba, ahol fogok szeretni lenni, de nagyon fog hiányozni ez a hely.
De lakhat élete végéig otthonban?
Nem. Nem szeretnék otthonba élni egész életemben. Én, hogyha most el tudom intézni ezt a válást és a gyerekek elhelyezését, akkor szeretném megpróbálni ezt az egyedülállóként felvehető csokkot, amit nem biztos, hogy megadnak, de megpróbálkozom vele. Vagy ha Bella nagyobb lesz egy kicsit még, mert még csak 2 éves, akkor megpróbálom beadni bölcsödébe, vagy hogyha óvodás lesz, mert ő neki van egy olyan kisebb úgymond betegsége, hogy hisztiroham, és az el szokta kapni, és olyankor el szokott állulni, és azért nem engedtem még bölcsibe. De hogyha az óvodát fogja bírni, és nem fog annyira nyűgös lenni, akkor el fogok én is állni dolgozni, és nézek egy olyan albérletet, ami kitellik.
Lukácsné Gyahor Ágnes vagyok, a Lorántfi Zsuzsanna Református Kismamaháznak az egyik családgondozója.
Hogyan tud segíteni az ide került családokon? Nap mint nap találkozik velük, látja a gondokat, látja a problémákat. Mi az, amit hozzá tud tenni az ő életükhöz?
Úgy szoktam időnként fogalmazni, hogy úgy érzem magam, mint egy kollégiumi nevelőtanár. Vannak olyan édesanyák, akiknek segíteni kell abban, hogy hogyan gondozzák a gyermeküket, hogyan táplálják, hogyan szeressék, hogyan viseljük gondjukat. Vannak olyan édesanyák, akik azt igénylik, hogy meghallgassuk őket, hogy problémáikat megoszthassák velünk, elmondhassák, hogy honnan jöttek, milyen környezetből, és utat mutassunk nekik egy biztosabb jövőre.
A bizalmukba fogadják?
Igen, úgy érzem, hogy sikerül. Törekszem arra, hogy őszintén tartsuk a kapcsolatot. Mindig megbeszéljük a problémákat. Elmondom azt is, hogyha úgy látom, hogy nem jó irányba halad az édesanyja, hogyha valami változtatnia kell, és ez az őszinte kapcsolat, ez oda-vissza működik.
És mennyire nyitottak erre az itt élő családanyák főleg, és a gyerekek? Van, akivel több is érkezett az otthonba?
Igen, hála Istennek, nekem jó kapcsolatom van, úgy gondolom, az összes gondozottunkkal. Tudják azt, hogy bármikor jöhetnek, hogy az ajtó mindig nyitva áll, szívesen meghallgatom őket, és amiben tudok, igyekszek nekik segíteni.
Mindig nyitva áll az ajtaja? Tehát nem lehet lerakni ezt a munkát egy percre sem?
Úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem lehet úgy kimenni, hogy kiléptem a kapun, és akkor itt elfelejtettem, ami történik, mert az ember azért a gondolatéban tovább viszi az édesanyáknak a helyzetét, a problémáját, és sokszor pont otthon jut eszembe valamilyen ötlet, amivel talán előbbre lehet vinni a helyzetüket.
Nem nehéz az, hogy jönnek-mennek a családok, mindig újakat kell fogadni, és a régieket el kell engedni. Ez nem okoz kihívást, nehézséget?
Egy kicsit nehéz, mert azért valójában őszintén vannak olyan családok, akik egy kicsit mindig közelebb kerülnek az ember szívéhez, és akkor nehéz őket elengedni, de nyilván, hogyha jó helyre mennek, akkor mi is örülünk annak, hogy megoldódik a problémájuk. Vannak olyanok, akikkel még már így 1-2 év elteltével is tartjuk azért a kapcsolatot, hogy hogyan állnak, hogy alakult az életük, de ez a lényeg, hogy ez egy állomás, itt amit tudunk, tegyük meg értük, és aztán engedjük őket jó szívvel tovább.
Mi kell ehhez a munkához? Vagy inkább nevezzük szolgálatnak?
Ez szolgálat, tehát ezt tényleg nem lehet munkaként felfogni. Én személy szerint úgy érzek, hogy az Úristentől kaptam, erre van elhivatásom. Rengeteg szeretet és türelem kell hozzá, és hogy a másik emberre próbáljak úgy tekinteni, hogy Krisztus tekint rám. Ez egy olyan, mint egy ruha, amit rám szabtak. Tehát pont elég kényelmes, nem szorít, nem túl bő. Én úgy érzem, hogy ebben találtam meg a szolgálatot az Úristen felé.
Folyamatosan kell képeznie is magát egy családgondozónak?
Úgy gondolom, hogy igen, mert még mindig vannak olyan területek, amiben én magam is azt érzem, hogy még nincs elég bölcsességem, elég tapasztalatom, mindig kell utána olvasni, keresni a lehetőségeket, tehát hogy mindig még valami többet tudjunk adni az anyáknak.
A következő percekben Gálné Jács Mária, az otthon megálmodója, az intézmény alapításáról mesél.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. És akkor vele együtt, hát akkor kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, kislányom születése. El is indultunk, először egy felmérést készítettünk a miskolci városi vezetővédőnővel beszéltem. Ők itt Borsod megyében és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa. Hosszú volt a vajúdásunk, majd egy fél évtized. Ez idő alatt már jöttek létre intézmények a Dunántúlon. Mi 96-ban nyitottuk meg a kismamaház kapuját.
Volt igény abban az időben egy kismamaháznak az elindítására? Mi indokolta ezt a döntést?
Igen, a felmérés is ezt bizonyította, hogy bizony nagyon sokan szorulnak segítségre, és szükség van egy ilyen otthon létrehozására. Egészen annyira, hogy az első otthon, amelyik megnyithatta kapuit az anyák, kismamák előtt, még el sem készült. Egy használaton kívüli ingatlant kaptunk állandó használatra, és azt a szeretetszolgálati osztály, akkori szeretetszolgálati osztály vezetője Bazsó Béla úr felújítatta, illetve ő hozta létre az alapítványt is, amelyik sokáig fenntartója volt a kismamaháznak, és annyira szükség volt erre az otthonra, hogy még a mesterek, a festők, a kőművesek ott voltak, már az első lakó érkezett a lila füredi barlangból.
Ki volt az első lakó? Milyen körülmények közül érkezett?
A családsegítő szolgálat munkatársa, vagy védőnő, pontosan már nem emlékszem, ki szólt, hogy a barlangban van egy anya, aki a napokban szülni fog. Úgyhogy ő volt a mi első lakónk, aki egy héten belül meg is szült, és hát természetesen berendezés még nem volt, és megfelelő körülmény, hogy fogadni tudjuk.
És egy másik helyen volt az épület.
A Szondi telep, híres miskolci Szondi telep és ország egyetlen kijelölt zónájának a közepén jött létre a kismamaház. Nem igazán ideális környezet egy anya otthon működésére, de nagyon örültünk és nagyon boldogok voltunk, és a közel évtizedes próbálkozás és munka után örömmel kopogtattuk meg a falat, hogy ez bizony már a kismamaház, ide jöhetnek a kismamák, édesanyák. És hát üres volt, festékes vödrök voltak, ecsetek, munkások, és hívtam telefonon a Magdalénaum vezetőjét, aki a testvérem, hívtam a Sajósenyei otthon vezetőjét, hogy nekünk se ágyunk, se ételünk, se kanalunk, se. Hát bizony két nap alatt minden szépen jött sorba, a sok szép adomány, élelmiszer és sok-sok minden, és az első lakót követte sorba-sorba a többi, és a mai napig is 3-4-szeres a túljelentkezés az intézményünkben, tehát jogos volt az a döntés, és jó, hogy akkor azt mondtuk, hogy gyerünk, hozzunk létre intézményt. Természetesen most már sok ilyen otthon van az országban, egyházi fenntartású, alapítványi és állami családok átmeneti otthona.
Úttörőek voltak a református kismamahez létrehozásában?
Igen, úgy annyira, hogy a 1997-es gyermekvédelmi törvény családok átmeneti otthonára vonatkozó passzusaiban mi már anyagot tudtunk szolgálni, gyakorlatunk volt, és hát megéltük ezt, hogy működik az otthon.
Gyermekkel a karrián főállású anyaként kezdte el megszervezni az intézményt. Mindig együtt tudott érezni azokkal az anyukákkal, akik ide kerültek ebbe az otthonba?
Igen, igen. Ugye ezt A szakma vitatja, hogy jó-e az azonosulás, jó-e az együttérzés és a beleélés, és mennyire jó, vagy mennyire kell ezt tennünk. Én egy kicsit lazára vettem, és szabadon engedtem. Igen, én is anya vagyok, én is nő vagyok, és igen, együtt tudtam érezni, és a mai napig is, bár már nem vagyok az intézmény vezetője, a mai napig is, ha bejövök, akkor az anyát társnak látom. Ugyanolyan anya, mint én, és ugyanúgy látom, hogy boldog, mert gyermeke van, és számomra, nekem, szerintem egy nő életében a legeslegnagyobb dolog, a legfontosabb dolog, a csúcs az, ha anya lehet. Én a mai napig, ha bejövök, és látom, hogy szaladgálnak a gyerekek, és jönnek, mennek az édesanyák, így látom őket.
Hány családnak tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 25 évben?
Ezres számokat mondhatok, azt gondolom 2000 fölött.
Milyen körülmények közül érkeznek ide a családok?
Van egy kiadványunk, egy gyűjtemény, anyák önéletrajza, Szilánkok a címe. Abban összegyűjtöttünk néhány élettörténetet. Sajnos legtöbb esetben hasonló az indulás. Az itteni édesanyának, akivel nekünk teendőnk van, és neki talpra kell és kellene állnia, olyan helyzetből jön, és olyan megpróbáltatásokat élt át, amint a többi édesanya, kismama, aki itt van, a legtöbben gyermekkorukban valamilyen sérülést éltek meg, vagy az édesanyával nem volt jó a kapcsolata. Jellemző volt az alkoholista édesapa, az anyagi nehézségek, a brutális apa. Tehát ez úgy végigvonul, és jellemző az édesanyák indulására, életére.
Már több mint 2500 lakónak segített fennállása alatt a Lórenfi Zsuzsanna Református Kismamaház Miskolcon. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük agressziója elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Folytatjuk riportunkat, a következő percekben Elek Gabriellát, az otthon vezetőjét hallják.
Mi anyukákat és gyermekeket látunk el, külön lakószobába, egy-egy család, közös vizes blokk van, az első emelet az, ami a lakóknak a szintje, van mosási, főzési lehetőség, teljes ellátást adunk édesanyáknak és a gyermekeknek napi ötszöri étkezést, vannak különböző foglalkozások, szabadidős tevékenységek, tehát minden, ami egy családon belül is megtalálható, egy egészségesen működő családban.
Hány családnak tudnak menedéket nyújtani az otthonban?
Itt 11 családnak, a visi telephelyen meg 9 családnak.
Anyukák és gyerekek. A legtöbbször együtt érkeznek ide?
Hát általában igen, mert ugye eleve úgy vehetjük fel, de volt olyan, hogy itt történt meg a család egyesítés, tehát a gyámhivatal azt a feltételt kötötte, hogy vagy az újszülött csecsemőt úgy adják haza a kórházból, hogy itt tudjuk fogadni őket, ugye megfelelő körülmények, de volt olyan is, hogy anyuka jött nála lévő egy-két gyerekkel, és akkor volt, amikor apukánál vagy nagymamánál volt a többi gyermek, és akkor így persze a szakhatóságokon keresztül megtörtént a családegyesítés.
Menekülnek ide a családok? Elmenekülnek otthonról?
Általában igen. Tehát nagyon sokszor így is megtalálja őket a zaklató, tehát egy legfrissebb példát, hogy tudjak mondani, Szegedről jött egy anyuka, és apuka nem jött ide, tehát nem utazott fel Miskolcra, de novembertől kezdve folyamatosan a vezetékes telefonon, hát tulajdonképpen minket zaklatott, de rajta keresztül anyukát, mert anyuka nem beszélt vele, feljelentést tettünk, tehát az lett a vége, hogy anyuka tovább költözött, de addig folyamatos volt a napi csengetés, telefonon zaklatás.
Hát általában tudják az édesapák, hogy ide menekül a feleségük a gyerekkel?
Hát ugye ez változó, hogyha miskolci lakosú anyuka, vagy Miskolc környékéről, akkor úgy helyek közel ugye tisztában vannak, hogy Miskolcon hány ilyen hasonló intézmény van. Természetesen próbálkoznak telefonon, de mi nem adunk információt, vagy valamikor megjelennek a ház előtt is, de ez már egyre ritkább.
Az anonimitást, azt fontosnak tartják?
Tehát a GDPR törvény előtt is, tehát az ilyen és ehhez hasonló intézmények teljesen ezt emellett vagyunk.
Mivel tudnak segíteni az ide menekült családokon?
Tehát elsősorban mondhatni azt, hogy tűzoltás tevékenységet végzünk, tehát nagyon sokszor, amikor ide jön anyuka gyermekkel, gyermekekkel, vagy éppen várandósan, akkor egy nagyon mind fizikálisan, mind lelkileg zaklatott lelki állapotban van. Elsődleges az, hogy megtisztálkodjon, élelmet, tehát étkezzen, és amikor már megvannak a fizikai segítség, akkor nagyon fontos a lelki támogatás. És ugye ez egy hosszú folyamat, tehát anyukák is lassan nyílnak meg, és utána jöhet a segítő munka.
Sikerül rendezni a családok életét?
Azért többségében igen, de itt azért a másik oldal is fontos, hogy az anyuka is akarja, hogy megváltozzon az élete, és igen, tehát azért vannak tényleg pozitív példák, amikor talpra áll anyuka, nem másik ilyen intézménybe megy, hanem albérletbe elhelyezkedik. Tehát itt amúgy is Miskolcon lehetőség van, hogy itt a kismamaházból is kijárnak dolgozni anyukák, tehát hogy nem csak anyai szerepébe erősödjön meg, hanem tehát hogy önállóan talpra tudjanak állni, és ez a cél.
Foglalkoznak az édesapákkal, a férjekkel is? Számukra van valamilyen segítő programjuk?
Teljesen kimaradnak a képből. Nagyon sokszor, hát az általában nálunk, hogyha van 4 gyermek, akkor 3 különböző édesapától, és nagyon sokszor elég csúnyán váltak el a anyukával az útjai, és általában az utóbbi időben nem is keresik. Tehát már ritka az, amikor tényleg itt van a bántalmazó fél. Tehát ilyen téren itt nagyon fontos, hogy mi az édesanyákra és a gyerekekre koncentrálunk.
Milyen foglalkozásokat tartanak itt nap, mint nap? Hogyan telnek a mindennapok az otthonban?
Van egy mindennapi, úgymond rutin feladat, amit mint egy háztartásban, mint egy családban is elvégzünk. Ugye itt fel van osztva ugye feladatkörökre, a lakószobáját mindenki maga takarítja, de aztán megvan, hogy ki a folyosós, ki tartja rendbe az ebédlőt, tehát ez a fizikai része, és aztán vannak ezen kívül minden reggel, délbe, illetve az esti vacsora előtt rövid kis áhítat, reggel a mai igéből, egy kis imádság, étkezés előtti utáni imádság, ugyanez délbe, akkor a mindennapi kenyerünkből olvassuk fel az adott napra a bibliai tanácsot, ígéretet és fohászt, és közösen énekelünk énekimádság, és szintén este étkezés előtt és után imádkozunk. Tehát ez egy mindennapi feladat. Tehát azért mint egy lélegzetvétel hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és azután vannak külön foglalkozások is, vannak önkéntesek is, akik külsősök, akik teljesen önkéntes alapon jönnek és gyermekekkel foglalkoznak, vasárnapi iskolai szövetségtől, vannak a Diósgyőri református óvodából 2 óvónők, akik tényleg szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel, és nem is akarok senkit kihagyni így, hogy a sorból, de tehát mindig van tehát valamiféle foglalkozás számukra.
Azt tapasztalom, hogy a hit az nem csak a foglalkozásokon van jelen, hanem átszövi az intézménynek a mindennapjait, átszövi az intézménynek a légkörét. Tehát ebben a légkörben sokkal egészségesebben, hatékonyabban tudnak foglalkozni a családokkal?
Igen, tehát hál' Istennek a munkatársak is mind elhívott keresztjén munkatársa, tehát felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A lakók is keresztények?
Általában igen. Van, aki azért a hosszabb eltöltött idő után eljut odáig, hogy szeretné megkereszteltni a gyermekét is, akkor megkereszteljük a gyermekét. Nagyon van, aki bezárkózik, de van, aki nagyon nyitott a lelki beszélgetésekre. Van, amikor a munkatársak irányába is nagyon megnyílnak, de nagyon jó ilyen szempontból, hogy van mentálhigiénésünk, aki lelkész végzettségű is, tehát ő is jön heti, 2 heti rendszerességgel is ugye a lakókkal egyénileg beszélget, vagy vannak, ahogy mondtam, önkéntesek, akiknek még inkább, mivel egy külsős szakember, vagy nem szakember, de egy külsős, jobban megnyílnak és hitbeli dolgokról is egész komoly, mély beszélgetések tudnak jönni. Pont tegnap volt egy ilyen, hogy az egyik anyukának hát érdekes körülmények között halt meg a 15 éves fia kint Felvidéken, Kassa mellett, és akkor pont itt voltak a önkéntes segítők, és tényleg hitbe, mi is támogattuk hitbelileg, de ők is, tehát nagyon jó volt.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogyha velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Addig is látogassanak el honlapunkra az europaradio.hu címen, ahol megtalálják mai műsorunkat is. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, további kellemes rádiózást, és minden jót kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kell